Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Fesztivál.
A 160 éve született Claude Debussy zeneszerző műveit idézi fel lemezbemutatóval, irodalmi előadással és borkostolóval az a négy napos zenei fesztivál, amelyet október 26-a és 29-e között rendeznek meg a budapesti Márai Sándor Művelődési Házban. A program ma Bácsi Zoltán borász és Olán Krisztián zongora művész borklubjával indul a Márai Kult dísztermében. Az esten Debussy zenéjét hallgatva 7 különleges bort kóstolhatnak meg az érdeklődők kis pincészetek prémium tételeiből. Október 27-én Tóth Kinga költő, vizuális művész és a Metrum Ensemble koncertjére várják az érdeklődőket. A Tombeau de Claude Debussy című antológiát a zeneszerző pályatársai, mások mellett Bartók Béla, Igor Stravinsky, Maurice Ravel, Erik Satie, Manuel de Falla, Paul Duka állították össze Debussy halálára. Az esten az általuk készített zenei összeállítás hangzik el a Metrum Ensemble előadásában, amely közben Tóth Kinga részleteket szólaltat meg Írmak című szó, kép és hangkölteményéből. A Debussy Now című lemez bemutató koncerten október 28-án Razvaljajeva Anasztázia hárfa művész, Harcsa Veronika énekes, valamint Fenyvesi Márton gitár és elektronikus művész lép fel. Estjük Debussy zenéjét ülteti át kortárs nyelvre. A négy napos fesztivált a Quartetto Speranza együttes fellépése zárja október 29-én. A koncerten Debussy G-moll vonós négyese mellett Darius Milhaud és Weiner Leo művei hangzanak el.
Opera.
Luigi Cherubini Médeia című operájának élő közvetítésével kezdődött a New Yorki Metropolitan Opera 2022-23-as évadának sorozata az Urania Nemzeti Filmszínházban. A közvetítés sorozatban 10 előadás, köztük 4 új rendezés és 3 Met premier látható. November 5-én Giuseppe Verdi Traviátájában Nadine Sierra amerikai szoprán lép színpadra Violetta szerepében, Steven Costellóval az oldalán. Az évad világpremier előadása Kevin Patz az Órák című operája lesz december 10-én a Met zeneigazgatója vezényletével. A darab Michael Cunningham ismert regényéből készült, amely Oscar-díjas filmváltozatot is ihletett. Az opera premieren René Fleming mellett Kelly O'Hara és Joyce DiDonato lép színpadra Felin McDermott rendezésében. Az új évben 2023. január 14-én látható Umberto Giordano Fedórája, amely 25 év után tér vissza a Met repertoárjába. Március 18-án Piotr Becala hattyúlovakként áll színpadra Richard Wagner Lohengrinjének címszerepében. Április 1-én Verdi Falstaffja látható Robert Carson több évada futó rendezésében, a harsány és csapodár lovagot ezúttal Michael Wollen német bariton énekli. Április 15-én Carson másik ünnepelt Met rendezését, Richard Strauss a Rózsalovag című operáját közvetítik. Az idősödő tábornagynét Liz Davidsen norvég szoprán, Octaviant Isabel Leonard amerikai mezzoszoprán alakítja Simon Young ausztrál karmesternő dirigálásával. A Met történetének első afroamerikai operaszerzője Terence Blanchard is visszatér egy új művel. Az április 29-én látható bajnok Emil Griffiths boxoló történetét meséli el. Az évad két Mozart opera új színpadra állításával zárul. Május 20-án az Uránia színházi közvetítéseiből is ismert, de a Metben most debütáló Yvonne van Hove rendezésében érkezik a Don Giovanni és a június 3-ai a Varázsfúvola.
Könyv.
Egy tánc az élet címmel gazdagon illusztrált kötet jelent meg a Magyar Táncművészeti Egyetem néptánc tagozatának elmúlt 50 évéről. Az egyetem jogelőd intézményében, az Állami Balett Intézetben 50 éve kezdődött el a professzionális néptáncművészképzés. Az évforduló alkalmából összeállított magyar és angol nyelvű kötet gazdag fotóanyaggal illusztrálva mutatja be a néptáncoktatás és a néptánc tagozat elmúlt 50 évének történéseit és kiemelt művészeit. A hazai táncélet a II. Világháború után átalakult. A szovjet típusú kultúrpolitika a balett és a néptánc fejlesztésére helyezte a hangsúlyt. A Magyar Állami Operaház balett együttesét alkalmassá tették egész estét betöltő balettek előadására, és kialakították a hivatásos néptánc együttesek rendszerét is. Ebben az időszakban ugrásszerűen nőtt az amatőr néptánc csoportok száma. 1946-ban 110, egy évre rá 250, 1948-ban 449-ben pedig már 2000 ilyen közösség működött. 1950. szeptemberében megnyílt az Állami Balettintézet, amelynek neve 1990-től Magyar Táncművészeti Főiskola, 2017-től pedig Magyar Táncművészeti Egyetem lett. Az Egy tánc az élet, a néptánc tagozat 50 éve című kötet ennek történeti alakulását tekinti át, felidézve a kiemelkedően gazdag és nemzeti szempontból meghatározó kulturális értéket képviselő hazai néptánc és néptáncképzés főbb állomásait.
Kiállítás.
A város két világháború közötti művészeti életének szervezésében fontos szerepet játszó Tardos Tauszig Ármin grafikus művész családjáról, életéről, munkásságáról látható kiállítás a Szegedi Új Zsinagógában. Tardos Tauszig Ármin 1874-ben temesvári zsidó kereskedő családba született. Polgári foglalkozása vasúti mérnök volt, de iskoláival párhuzamosan grafikai képességeit is fejlesztette, tanulmányutakat tett Nyugat-Európában, és hosszabb időt töltött Bécsben is. Ő tervezte az 1903-ban átadott új zsinagóga feliratait, majd 1904-től folyamatosan szerepelt grafikáival, részkarcai kiállításokon. Emlékműveket, sírköveket tervezett, e munkájához kapcsolódva bejárta Európa zsidó temetőit, erről pedig hatalmas, mint egy 900 oldalas, fotókkal és rajzokkal gazdagon illusztrált anyagot készített. A köteteket és a hagyaték más dokumentumait a Szegedi Somogyi Könyvtárban digitalizálják. Az anyag fontos forrása lehet a város és művészettörténeti kutatásoknak. Banksy, brit utca művész, eddig nem ismert, korai műveit, köztük volt barátnőjének készített születésnapi képeslapját is kiállítják az angliai Salfordban. A manchesteri Media City készülő tárlata, a The Art of Banksy, azokat az alkotásokat is bemutatja, amelyeket az a nő ajánlott fel váratlanul, aki 1994 és 1998 között volt a titokzatos grafikus párja. A Manchester Salford város részében nyílt tárlat az ismeretlen nevű, ma már világhírű művész 145 hitelesített alkotását mutatja be, köztük a 2002-es Kislány léggömbbel vagy a 2003-as Virágdobó címűt is. A művek számos más magángyűjteményből származó grafikákkal együtt lesznek láthatók, köztük lesz a leopárd és vonalkód, amelyet egy bristoli házból vittek el 2010-ben, és azóta a legtöbb időt tulajdonosa ágya alatt töltötte, pokrócba csavarva.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Egy osztrák-magyar család a román gulágon. Az olvasó egy szovjet mintára létrehozott és fenntartott romániai munkatábor hétköznapjait, a sok nemzetiségű foglyok furcsa történeteit ismeri meg a legkisebb gyermek nézőpontjából. Viski András könyve megrendítő és felemelő történet egy családról, amely kiszolgáltatottságában, megalázottságában is a szeretetből és a bizalomból merít megtartó erőt újra meg újra. Olvashatjuk a Kitelepítés című könyv főszövegében. Mindent megjegyzek, és majd mindent megírok, ha eljön az ideje. Ezzel vigasztalom anyánkat, amikor rajta kapom a síráson. A megírokat a megbosszulok szinonimájaként használom, nem tudva, hogy mit beszélek. Ennek a mondatnak a jelentőségére kérdezek rá először Viski Andrásra készült beszélgetésemben.
A szellemnek a bosszúja az mindig szelíd, tehát akin vagy amin végre hajtja a bosszút, azt inkább megváltást tettnek kell fölfogni, semmint a szónak a klasszikus értelméből fakadó agressziónak. De én erre a mondatra valóban emlékszem, és ezt nem tudom pontosan rekonstruálni, hogy honnan jön. Én azt mondtam az anyámnak, hogy én író leszek, tulajdonképpen inkább azt mondtam, hogy költő leszek, és hogy mindent meg fogok írni, és ezzel vigasztaltam, amikor sírni láttam őt, bár ő mindig megpróbált elrejtőzni, amikor sírt. A mondatnak a magyarázatát, ha egyáltalán magyarázatra szorul egy kisgyermeknek ez a hősies, vagy nem is tudom minek nevezzem, elköteleződése. Nos, azzal tudnám magyarázni, hogy abban a lágerben többen voltak írók, filoszok, olyan emberek, akikből később világhírű alkotó emberek lettek, és valószínűleg tartom, hogy az ő beszélgetéseik hatottak rám, meg az, hogy a barakjaiban mindig lehetett könyvet látni, és egymásnak kölcsönözték ezeket a könyveket.
Igen, csak ezért szorul magyarázatra, mert hogy egy kisgyereknek milyen képe lehet olyan körülmények között egy olyan korú kisgyereknek az íróról, aki majd tulajdonképpen elégtételt vesz ezért a sok szenvedésért azzal, hogy a világ elé tárja, hogy mi történt.
És talán azért is megérzi egy gyermek, hogy egy diktatúrában, vagy a totalitarizmusnak bármilyen formájában, vagy kísérletében akár, a gondolkodás az mindig veszélyesnek számít. És ez az egyetlen fegyver, amit érzékel egy gyermek, hogy a gondolkodás, az írás maga, vagy a könyv, mint tárgy, az veszélyt jelenthet egy hatalmi berendezkedés számára. Aztán úgy nőttem fel, hogy többször is elkobozták a könyvtárunkat, láttam házkutatásokat, láttam, hogyan bánnak a könyvvel, és ez a szellemi létmód maradt meg nekem elhívásként, vagy talán az identitásom legfontosabb részeként.
Mi volt az apa bűne? Miért kapott 22 évet?
Apám az 1956-os perek egyikének a fővádlottja volt. Őt 1958-ban ítélték börtönre református készként. Egy karizmatikus ember volt, aki állandó veszélyt jelentett a fennálló hatalom szemében, és ennek talán az lehetett az oka, hogy félelem nélkül élt, illetve azt mondanám, ő soha nem mondta magáról, hogy nem fél, hanem azt mondta, hogy félelmet csak egy nagyobb félelemmel lehet kiűzni, és például lehet nagyobb félelem az, hogy az ember fél az árulástól. Ha az nagyobb félelem, mint amit a fennálló hatalom gerjeszt, akkor ember meg tudja őrizni a szabadságát. Ő folyamatosan tulajdonképpen egy a vádiratban is szereplő ilyen föld alatti szabadegyetemet tartott életbe, havonta találkoztak, megpróbálta tartani a lelkészekben, leginkább a lelkészekben a lelket. Az egyházon belül például azt hirdette, hogy ne fogadja semmilyen állami támogatást, hanem vonuljanak a föld alá, mert ha az állam támogatja őket, mármint az egyházat, ez egy halálos szorítás, ez egy halálos ölelés. Egyébként nem csak diktatúrban halálos ez az ölelés, hanem a szabadság időszakában is halálos ez az ölelés, és hát ezt lázadásnak tekintették, és egy föld alatti mozgalom fejeként ítélték el 22 évre, és rá egy évre meg kitelepítettek bennünket. A Baragán és a Dulta, romániai delta, a Duna delta közé eső egyik lágerbe telepítettek ki bennünket, és ezt azzal indokolták, hogy anyám tulajdonképpen folytatta a rendszer ellenes tevékenységét. Ezt meg is fogalmaz egy hivatalos irat, amire rátaláltam a regény írása közben.
Van itt valaki, aki segít, áldozatot hoz tulajdonképpen a családért, mert hozzájuk tartozik, ugye ez a Márika nevű nő. Tehát van itt két nő 7 gyerekkel, és megteremtenek egy otthont ezeknek a gyerekeknek ilyen körülmények között. Ez visszagondolva felnőttként csapódik le így, vagy ezt akkor is így gondolták?
Akkor is így gondoltuk, hogy ahol élünk, mindegy, hogy milyen körülmények között, teljes értékű életet kell élnünk, nem szabad várakoznunk valamiféle kívülről jövő megváltásra, benne kell élnünk a megváltásban, akkor sokkal jobban járunk. Anyámnak nagyon finom érzéke volt arra, hogy hogy mintegy ritualizálja ezeket a hétköznapokat, hogy ennek legyen egy kezdete, és legyen egy vége, és felépüljön a nap, és egy jelentést kapjon. Nagyon finom érzéke volt a gyerekekhez, minden anya boldognak akarja látni a gyermekeit bármilyen körülmények között. És azt hiszem, hogy számára ez volt a legnagyobb harc, hogy elfogadja az elfogadhatatlant. Mert ha el tudja fogadni az elfogadhatatlant, akkor egyszerre tud szembenállni vele, és egyszerre tud otthon teremteni önmagának és a családjának, hiszen apámról mi semmit nem tudtunk, a 22 évet nem is szabad számolni, nem szabad strigulákat húzni, mert olyan hosszú idő és olyan börtön viszonyok között tartották fogva ezeket a foglyokat, hogy még a túlélésére sem számítottunk.
Viski Andrással beszélgettem Kitelepítés című regényéről, ami a Jelenkor kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.